Hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet Mózes első könyvének 50. részéből olvasok a 20. verset. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Amen. Folytatjuk a két tűz között című sorozatunkat, ami a kételkedésről és a hitről szól. Két hete ebben a sorozatban azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy lehet-e csak egy igaz vallás. Ez a téma, vagy ez a kérdés egy kissé filozófikusnak tűnik ahhoz a kételyhez képest, amit ma nézünk meg, és ami arról szól, amit itt látunk is, hogy ha Isten jó, akkor hogyan engedheti meg a szenvedést. Nehezen tudok elképzelni olyan embert, akit ez a kételj még nem foglalkoztatott. Akár hívő valaki, akár nem, beleütközik ebbe a kérdésbe. Én magánemberként és lelkipásztorként is sokszor szembesültem már ezzel a kétellyel. Emlékszem lelkészi szolgálatom elején, amikor gyálon voltam segédlelkész, akkor történt egy szörnyű tragédia a városban. Egy fiatalember vitte be autóval a várandós feleségét egy belvárosi kórházba vizsgálatra, terhes vizsgálatra, és ott gyálon még beléjük rohant egy teherautó. A fiatalember túlélte, de a felesége és a magzat, a mentősök minden erőfeszítése ellenére meghaltak. Azokban a napokban sok hívő és nem hívő ember szegezte nekem a kérdést, hogy hogyan engedhette ezt meg Isten? Hol van ilyenkor Isten jósága? Egyáltalán hol van Isten? Valaki pedig így fogalmazott, hogy Isten vagy mindenható, de akkor nem elég jó, vagy jó, de akkor meg nem elég hatalmas ahhoz, hogy megakadályozza a szenvedést. Sokan annyira nem tudják összeegyeztetni a szenvedés létezését egy jóságos Isten létezésével, hogy feladják az Isten hitet. Ez tehát a témánk, és kezdjük onnan, hogy a szenvedés megengedése és a jóság az eleve kizárják egymást. Másképpen fogalmazva, ha valaki megengedi a szenvedést, az jó ember nem lehet. És erre az első válaszom a Biblia alapján az, hogy a szenvedés megengedése és a jóság nem mindig zárják ki egymást. Szeretnék néhány nagyon egyszerű hétköznapi példával rávilágítani erre. Mert az életben számtalan olyan eset van, amikor a rossznak és a szenvedésnek a megengedését összetudjuk egyeztetni a jósággal. Például, amikor egy, tényleg nagyon egyszerű példa, amikor egy kisgyermek járni tanul, sokszor el fog esni, és a szülei ezt hagyják. Nem tudják, de nem is akarják megóvni gyermeküket az összes eleséstől. Mégsem kérdőjelezi meg senki a szülőknek a jóságát, mert mindenki tudja, hogy az elesések megengedése nélkül a gyermek nem fog megtanulni járni. Kell, ugyanígy tanítjuk a gyerekeket biciklizni, és a többi, és a többi. Vagy egy edző is nem csak, hogy megengedi, hanem gyakran elő is írja azokat a nehéz, kemény gyakorlatokat, amelyek szinte szenvedést, szinte fizikai fájdalmat fognak okozni a rábízott sportoló számára, enélkül ugyanis, ezek nélkül, a fájdalmas gyakorlatok nélkül, az a sportoló nem fog semmilyen komolyabb eredményt elérni az életben, illetve hát a sportpályafutásán. Vagy egy orvos is kénytelen megengedni a szenvedést, sőt néha ő maga okozza azt a betegeinek, néha azért kell fájdalmasan beavatkoznia, hogy egy nagyobb bajt, vagy egy még nagyobb fájdalmat elkerüljenek. De ettől még senki nem mondja azt arra az orvosra, hogy gonosz, mert miért engedi meg a fájdalmat, meg a szenvedést. Ezek olyan egyszerű hétköznapi példák, amikor valaki megengedi a szenvedést, mégsem kérdőjelezzük meg a jóságát. Ezek után térjünk rá akkor Isten jóságára, a kisebbről a nagyobbra következtetve. Két olyan esetet fogok említeni, amikor a szenvedés megengedése nem megkérdőjelezi, inkább megerősíti Isten jóságát. Az első, amit említek, hogy Isten nem zárja ki életünkből a szenvedést, hanem jóra fordítja azt. Úgy is fogalmazhatnám, hogy azért sem zárja ki életünkből a szenvedést, mert sokszor azt jóra fordítja. Már az előbbi hétköznapi példák is rámutathattak arra, hogy a szenvedésből és a rosszból származhatnak jó dolgok is. Gondoljunk csak a terhességre, vajudásra és szülésre, a legtöbb esetben ez sok szenvedéssel jár. De ami ebből származik, ezekből a fájdalmakból, szenvedésekből származik, az a világon az egyik legjobb és legcsodálatosabb dolog. Vagy gondolhatunk a beoltásnak a képére, egy természeti vagy egy kertészeti kép. Ha egy növény nemesíteni szeretnének, akkor beoltják. De a beoltás az vágással, meccéssel kezdődik. Egy picit talán erre a képre is gondolhatunk annál az igénél, amit Jób könyvében és Hóseás könyvében is olvashatunk, Istennel kapcsolatban, hogy ő megsebez, de be is kötöz. Ugye a nemesítés is, megsebzés, vágás, meccés nélkül nem képzelhető el. Van a meccés, és utána van a kötözés, és akkor a beoltott ág az ott a helyén marad, és elkezdődik valami új, valami nemesebb. Megsebez, de be is kötöz. Hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, azt csodálatosan mutatja be a Mózes első könyvében szereplő Józsefnek a története. Most csak nagyon röviden utalok rá, ismeritek a történetét. József gőgös fiatalember volt, akit a testvérei gyűlöltek, haragjukban belökték egy verembe, majd eladták rabszolgának Egyiptomba, ott rágalmakat, majd több éves börtönbüntetést kellett elszenvednie. De a próbatételek során a jelleme megerősödött, csiszolódott, és végül Egyiptom második embere lett belőle, aki a családját is beleértve emberek ezreit mentette meg az éhhaláltól. Ha Isten nem engedte volna meg, hogy József szenvedjen, és hogy változzon olyan emberré, hogy Egyiptom második embere legyen belőle, akkor nem tudott volna ilyen hasznos szerepet betölteni sok ember életében. Maga József nyilatkozik így, amikor a testvérei előtt leleplezi magát, ugye ez volt ez az ige, amit a prédikáció elején felolvastam, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Tim Keller a Hit és kételkedés című könyvében megemlít a gyülekezetéből egy férfit, aki majdnem teljesen elveszítette a látását, amikor egy sikertelen drogüzlet alkalmával arcon lőtték. És ez a férfi elmondta, most már ugye Tim Keller gyülekezetében jár, ez a férfi elmondta, hogy korábban rendkívül önző és kegyetlen ember volt, ugye drogdíler volt, és a látása elveszítése egyrészről teljesen tönkretette őt, ugyanakkor mélységes alázatra indította. És most szó szerint idézem, amit ő mondott bizonyságtételként, ahogy testi szemei megszűntek működni, úgy nyíltak meg lelki szemeim. Végre megláthattam, hogyan bántam másokkal. Megváltoztam, és életemben először barátokra találtam, igazi barátokra. Hatalmas árat fizettem ezért, de azt kell mondanom, hogy megérte. Végre van valami, ami értelmet ad az életemnek. Noha ez az ember nem hálás az őt ért tragédiáért, semmi pénzért nem cserélné el az így nyert látást, jellemet és erőt. És azt hiszem, hogy ezekhez a példákhoz hasonlóan a többségünk szintén elmondhatja, hogy az átél szenvedéseink nélkül nem lennénk azok, akik vagyunk. Persze nem minden szenvedésünkre találunk magyarázatot. Mi nem, mi emberek nem. Ám miért ne lenne lehetséges, hogy Isten nézőpontjából mindenre legyen értelmes magyarázat. Valamit felfed előttünk Isten, valamit pedig nem. De azért, mert mi nem találunk valamire magyarázatot, attól még nagyon is lehet, hogy az ő szempontjából mindennek megvan az értelme és a magyarázata. Tehát Isten nem zárja ki az életünkből a szenvedést, hanem jóra fordítja azt. Ez az első eset, vagy az egyik eset, ami nem megkérdőjelezi, inkább alátámasztja Isten jóságát. A másik eset viszont ennél is elgondolkodtatóbb, és ezt így fogalmaztam meg, hogy Isten nem zárja ki a szenvedést a saját életéből sem. Hogyan támasztja ez alá Isten jóságát? Úgyhogy a Biblia szerint Isten szenvedése hatalmas erőforrást jelenthet a saját szenvedéseinkkel szemben, vagy a saját szenvedéseink hordozása közepette. Három ilyen erőforrást szeretnék megnevezni. Az első erőforrás, hogy Isten velünk szenved. És itt gondoljatok a karácsonyra, a karácsony valahol erről szól. Úgy szokott az lenni, hogyha nem egyedül kell szenvednünk, hanem velünk van valaki a szenvedésben, akkor az nagyon meg tud erősíteni bennünket. És erről szól a karácsony, hogy Isten szimpatizált velünk, a szószoros értelmében a görög szimpátia az együttérzés, sőt együtt szenvedést is jelent. Istent megindította a mi nyomorúságunk, szó szerint megindította, mert eljött a mennyből a földre, erről szól a karácsony, és éppen azért jött a földre, hogy osztozzon az emberi szenvedésben. Olyan lett, mint amilyenek mi vagyunk. És ezzel kitette magát a szenvedésnek, mellénk állt a szenvedésben. A történelemben, nagyon szeretem a történelmet, és a történelemben több olyan hadvezérről is olvastam már, akit rajongva tiszteltek a katonái. És a titok az nagyon egyszerű volt. Azokat a hadvezéreket, vagy azok az a hadvezérekhez viszonyultak így a katonáik, és mentek utána tűzön vizen át, akik nem különültek el tőlük, hanem vállalták ugyanazokat a próbatételeket és szenvedéseket, mint a katonák. Ugyanazt ették, nem voltak különkoztom, ezek a hadseregparancsnokok, ugyanúgy meneteltek, ugyanúgy aludtak, ugyanúgy fáztak, tehát mindenben ugyanazt szenvedték el, mint a katonáik. Részt vállaltak a szenvedéseikből. Nem éltek azokkal az előjogokkal, amik őket, mint parancsnokokat megillették volna. És az ilyen hadvezéreket rajongva tisztelték a katonáik. Az együtt szenvedés, az, amikor valaki velem szenved, az egy nagy erőforrás. A második erőforrás, hogy Isten helyettünk és értünk is szenved. Erről pedig a nagypéntek szól. Tehát nem csak velünk együtt, hanem helyettünk és értünk. Most nézzük meg itt a nagypénteknél Jézus szenvedésének a különlegességét. Mert Jézus nem úgy szenvedett helyettünk és értünk, mint bárki más. Először is sokan voltak, akik Jézushoz képest vakmerően és rendíthetetlen bátorsággal mentek a halálba. Ezzel szemben Jézus nagyon megrendült és el is bizonytalanodott. Ahogy közeledett a kereszt halála, ilyeneket olvasunk róla, hogy rettegni és gyötrődni kezdett. Vagy halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Lukács itt az eredeti szövegben az agónia kifejezést használja, tehát amit mi úgy olvasunk, hogy halálos gyötrődés, az ott az eredeti görög szövegben Lukácsnál az agónia. Lukács szerint tehát Jézus agonizált, és később is úgy ír róla, mint aki súlyos, sok fizikai tüneteit produkálta. Ehhez még vegyük hozzá azt is, hogy Máté, Márk és Lukács, tehát a szinoptikus evangéliumok szerint Jézus próbálta elkerülni a halált. Kérte az atyát, hogy adjon valamilyen kiutat, ugye a jól ismert szavaival, abbá, atyám, minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Bármilyen borzalmas is volt a kereszthalála Jézusnak. Voltak vértanúk, akik ennél sokkal kíméletlenebb és rettenetesebb halált viseltek el, és tették ezt nagyobb magabiztossággal és nyugodtsággal, mint Jézus. Jézus miért sújtotta le jobban a halála, mint sok vértanút a saját halála? Ahhoz, hogy ezt megértsük, látnunk kell, hogy az evangéliumok eleje hogyan mutatja be őt. Jézus Isten fiaként mutatják be az evangéliumok. Ő Isten fia, aki nem teremtett lény, hanem az atyával és a Szentlélekkel egy. Örök időktől fogva létezik, ő maga is részt vett a teremtésben, és János evangélista így fogalmaz, hogy az atya kebelén van. Próbáljuk elképzelni ezt a képet. Ez a kép egy tökéletes és meghitt szeretett kapcsolatot fejez ki. Élete végén azonban el kellett szakadnia Jézusnak az atyától. És az ember számára felfoghatatlan, hogy mit jelenthetett ez az elszakadás és a Jézusnak az atyától. Gondoljunk bele, hogy milyen hatással van ránk, amikor a maximum néhány évtizedig tartó szülői vagy házastársi szeretetet elveszítjük. Alig bírjuk ki. Jézus az atya örök időktől való végtelen szeretetét veszítette el a kereszten. Nem néhány évtizedig tartó kapcsolatot, hanem egy örökké való és végtelen szeretet kapcsolatot. Jézusnak tehát végtelenül elviselhetetlen szenvedést kellett átélnie. A Biblia elmondja, hogy ezt az Istentől való végtelen eltaszítottságot nekünk kellett volna elszenvedni, de Jézus viselte el helyettünk. Vállalta annak ellenére, hogy ennek a szenvedésnek már az előszele is sokkos állapotba kergette Jézust. Ezért van az, hogy Jézus szenvedése minőségileg különbözik minden más szenvedéstől. A testi fájdalom, amit a kereszten el kellett viselnie, szinte semmi a kozmikus elhagyatottság tapasztalatához képest. Isten Jézusban nem csak mellénk állt a szenvedésben, hanem azt a szenvedést, ami számunkra már elviselhetetlen lett volna, azt átvállalta. Mint amikor egy hadvezér nem csak együtt szenved a katonáival, hanem ha történetesen az ellenség csapdájába esnek, akkor a katonái helye felajánlja magát. Mert tudja, hogy olyan kínzás, olyan szenvedés várna a katonáira, aminek ő már nem akarja kitenni őket. És ő vállalja, azért, hogy a rábízottakat megkímélje tőle. Na valami ilyesmi, amiről beszélek ebben a második pontban. A harmadik erőforrás pedig, hogy Jézus a szenvedésével megváltoztatja a jövőnket. Erről pedig Jézus feltámadása szól a húsvét. Van olyan szenvedés, van olyan nehéz élethelyzet, amikor többre van szükségünk annál a tudásnál, hogy Isten velünk szenved, és helyettünk megértünk szenved. Élő reménységre is szükség van, hogy a szenvedés nem hiába való, hogy általa valami jó irányba fog változni. Ezt megfigyelhetjük például azoknak a szülőknek az esetében, akik valami tragédiában, értelmetlennek tűnő tragédiában veszítik el valamelyik gyermeküket, mondjuk lelőtték őt, vagy figyelmetlenségből egy balesetnek az áldozata lett a gyermekük, és akkor sokszor a szülők ezzel kapcsolatos alapítványt hoznak létre, meg elkezdenek kampányolni ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy akkor másokat, más szülők gyerekeit amennyire lehet megóvják az ilyen esetektől. Ezek mögött az van, hogy szeretnének értelmet találni a gyermeküknek a halálában. Ez nagyon fontos, hogy ne tűnjön hiába valónak a szenvedés. És nekünk is élő reménységre van szükségünk, és annak a tudatára, tudására, hogy a szenvedés nem hiába való, hogy a szenvedések által jó irányba változhatnak a dolgok. És éppen ezt az élő reménységet adja meg Jézus feltámadása. Jézus feltámadása azt hirdeti, hogy egy hatalmas változás kezdődött el, már elkezdődött. Krisztus feltámadását az új szövetség úgy állítja elénk, mint valaminek a nyitányát, a kezdetét, a régi bibliafordításban ugye valaminek a zsengéje, ugye az első, ami nem az egyetlen, hanem utána sok ilyen fogja követni. Pontosan erről van szó. A Biblia, amikor a jövőnkről beszél, akkor nem egy átszellemiesült mennyei paradicsomot ígér, hanem új eget és új földet. És ezt nagyon szeretném a szívetekre helyezni, mert téves elképzeléseink vannak nekünk keresztényeknek is a mennyről, a mennyországról. Nekem is sokáig téves elképzeléseim voltak, még teológus hallgató koromban is. A Biblia a halál utáni életről nem úgy nyilatkozik, hogy az emberek átkerülnek a földi világból a mennyeibe, hanem úgy, hogy a menny jönne közénk. Ez már egyszer megtörtént karácsonykor, és a Biblia beszél arról, hogy megint meg fog történni. A menny jönne közénk, ezáltal megtisztul, megújul, és beteljesedik az anyagi világ. Így jön létre, és ez lesz az új ég és az új föld, amiről a Biblia beszél. Nézzünk erre néhány igét. Már az Ószövetség is beszél erről, az Ószövetségben proféták, Ézsaiás proféta ezt mondja, mert én új eget, Ézsaiás profétán keresztül maga az Úr, mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Vagy Péter második levelében, de az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. És a jól ismert, talán a legismertebb a Jelenések könyvéből, és láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Itt nem a mennyről beszélnek a proféták és az apostolok, hanem új égről és új földről. Tim Keller erről így fogalmaz, a világ szemlélete szerint nincsen semmiféle helyreállítás a halál után vagy a történelem végén. A keleti vallások szerint elveszítjük egyediségünket és összeolvadunk a mindenséggel, e világi földi életünk pedig örökre eltűnik. Még azok a vallások is, melyek reménykednek a mennyei paradicsomban, vigasznak tekintik az életben elszenvedett veszteségekért, fájdalomért, illetve az át nem élt örömökért. Hát sokan így gondolnak a mennyre, még a keresztények közül is, pedig a Biblia nem így tanít róla. A Biblia olyan feltámadást hirdet, amely annak az életnek a helyreállítása, amit mindig is élni szerettünk volna. Annak az életnek a helyreállítása lesz, az új ég és az új föld, amit mindig is élni szerettünk volna. A görög filozófia, azon belül különösen a sztoikus filozófia egyik nézete szerint a történelem vég nélküli körforgás. Eszerint időről időre a világegyetem kifullad, és egy palingenesziának nevezett tűzvészben elpusztul, hogy a megtisztult történelem újra beindulhasson. Ez egy ilyen ciklikus, rendszeresen ismétlődő történelmi szemlélet. Mindig van egy történelmi korszak, aztán van egy nagy tűzvész, elpusztul, és kezdődik újra az egész előről. Ez nagyon elterjedt ez a görög filozófiai nézet. A Máté 19.28 szerint Jézus is beszél palingenesziáról. Jézus erre ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beült dicsőségének trónszékébe, ti is 12 trónszékbe ültök, és ítéletet tartatok Izrael 12 törzse felett. Amit mi itt a magyar fordításban megújult világnak olvasunk, az ott az eredeti görög szövegben pontosan palingenesis. Ám itt nem többes számban, hanem egyes számban szerepel, határozott névelővel. És ez egyértelműen arra utal, hogy csak egy ilyen megújulás lesz. És Jézus azt hangoztatja, hogy az ő visszajövetele olyan hatalommal fog történni, hogy az anyagi világ, sőt az egész világegyetem megszabadul minden romlástól és töredékességtől. Minden begyógyul, erről ugye szintén a Jelenések könyve beszél, minden begyógyul, és minden, ami korábban lehetséges lett volna, meg lesz az új ég és az új föld korszakában. Ilyen jövő vár ránk, és ezt a jövőt kezdte el megvalósítani Jézus a feltámadásával. Ez a jövő már elkezdődött akkor, amikor Jézus feltámadt. És kezd kibontakozni. Ez a keresztény szemlélet a Biblia alapján. Egy kérdéssel fejezem be, és ezt lehet tovább gondolni otthon. Kétségbe vonható-e olyan valakinek a jósága és szeretete, aki igaz, hogy nem iktatja ki a szenvedést az életünkből, de mellénk áll a szenvedésben, aki nem csak velünk szenved, hanem helyettünk és értünk is szenved, és aki a szenvedésével megváltoztatja a jövőnket. Amen.